mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Amen. Kedves testvéreim, kedden Békés Csabán egy lelkész találkozón voltunk együtt, közel 40 lelkésszel, és ott egy beszélgetésben püspök úr egy nagyon érdekes és általam is támogatható ötletet mondott. Szerint elképzelhető lenne az, hogy a most következő vasárnapok ne ezt a semmit mondó nevet kapják, hogy Szent Háromság ünnepe utáni 22., 23., 24. vasárnap, hanem azt, hogy reformáció előtti első, második és harmadik vasárnap. Nem ismeretlen ez a fajta tendencia, hiszen jól tudjuk, hogy karácsony ünnepét megelőzi egy fölkészülés az advent, húsvét ünnepére pedig a bőti vasárnapokkal készülünk. Reformáció ünnepe közeledik, a reformáció hónapjába léptünk, és bár még nem ez a mostani vasárnapok neve, de tekintsük ezt az igehirdetést egyfajta ilyen felkészülésnek, és tekintsük egyfajta ilyen lelki felkészülésnek a következő három vasárnapot is. Teológiában járatosabb testvéreim talán azt mondják, hogy nem igazán reformációhoz kapcsolódó ige ez, hiszen az emberi cselekedetekről van benne szó, és nem a kegyelem mindent átható erejéről. A reformáció viszont éppen azért harcolt, hogy ne pusztán a látható cselekedetek, hanem a hit legyen a legfontosabb az ember életében. Első látásra valóban etikáról van szó. Korábban is azt írja az apostol az efezusiaknak, ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se osztoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országába. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Etika a javából. Mit lehet és mit nem tehet, hogyan kell élni? Igen, etika, de nagyon komoly teológiára épül. Nem az etika az első, nem az az első, hogy miként éljünk, hanem az, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel. Erről szólnak ezek az igék. És ezt tanuljuk meg most így bevezetésként egy életre. A rossz úton jár az életünk. Ne a cselekedeteinket próbáljuk meg javítgatni, jobbá tenni. Ne arra törekedjünk, hogy legalább kereszténynek nézzünk ki, hanem az élő Istennel erősítsük meg a kapcsolatunkat. Ha már a reformáció havában vagyunk, hadd jegyezzem meg, Luther nem a helyes cselekedetekkel foglalkozott, hanem azzal, hogy van-e az embernek élő kapcsolata az Istennel. És ha ez megvan, akkor abból fakadnak a helyes cselekedetek. Mai ige kapcsán, gyászolókat vigasztalva, az örülőkkel együtt örülve, a reformáció négy központi üzenetét szeretném kifejteni a mai ige kapcsán. Az első így szól, meg tudjuk-e ragadni a kairoszt, az alkalmas időt, amikor megszólít minket az Isten, vagy a gonosz idő elragadja tőlünk a lehetőséget. Második kérdés így szól, meg tudjuk-e egész személyiségünkkel ragadni az Úr akaratát. Harmadik kérdés így szól, tudunk-e naponként hálát adni. Negyedik kérdés pedig így szól, Jézus nevében éljük-e az életünket. Négy kérdés, amely magába foglalja a reformáció tanításának jelentős részét, nézzük hát egyesével. A reformáció üzenetek közül az első, amelyik ma is, nem félek újra kimondani, brutálisan aktuális, az az égető időnek a kérdése. Az első üzenet, amit Luther is komolyan vett, az a kegyelmi idő megragadása. Luther pontosan tudta, hogy csak ebben az életben van lehetőségünk megragadni az Istennek a felénk kinyújtott kezét. Pontosan tudta és tanította, hogy nincs purgatórium, nincs reinkarnáció, nincs semmi más, itt és most dől el minden. Meg tudjuk-e ragadni az Isten kinyújtott kezét? Pál apostol erről így ír, Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Mennyire gonoszak az idők? Kell-e erről ma egyáltalán beszélni? Életünk tele van csábítással és tele van kísértéssel. Ezek a gonoszak és nem az idő. Nagyon sok minden van, ami elszakít minket az Istentől, és benne van a mi hétköznapjainkban. A túlzott rohanás, a léhasság, oly sok minden próbál elszakítani az Isten szeretetéről. És ezek bizony kemény ellenfelek, a sátán komoly erői, életeket, sorsokat, gyülekezeteket tesznek tönkre, időtől és helytől függetlenül a világ minden táján. A csendes falusi házikóban épp úgy, mint a fényes nagyvárosban, magasan kvalifikált emberek között épp úgy, mint szegényebb, egyszerűbb emberek között, sokra hivatott emberek között épp úgy, mint egyszerű munkások között. Ott vannak ezek a dolgok, amiről Pál beszél, és azt mondja, vigyázzatok. Vigyázzatok, mert az idő gonoszak becsapnak titeket. Azt hiszitek, hogy ez a jó, ez a szép, és közben kiderül, hogy semmit nem ér. És ez a brutális ige, ez valóban nekünk szól. Nekünk szól akkor, amikor egy fiatal emberre emlékezünk, és benne van mégis talán az Isten szeretete, mert az ő élete, és ezt minden temetése, minden gyásznál elmondom, már az Isten kezébe van. Legutóbb, amikor Gádoroson temettem, életemben először voltam ott, akkor betették úgy a kis pulpitust és a mikrofont, ott szembe a koporsóval, hátam mögött pedig a gyülekezet. És szóltam, hogy fordítsák meg, vagy legalább tegyék oldalra, mert mindig az élőkhöz prédikálunk. Ez az ige most az élőkhöz szól. Az élőket figyelmezteti szeretetével az Úristen, hogy látjátok, az idők valóban gonoszak. Valóban hirtelen történnek dolgok az életünkben. És ilyenkor egy dolgot tehetünk, az Úristen kezébe tesszük le minden elhunyt testvérünk életét. És bízunk az ő végtelen szeretetében, az ő végtelen kegyelmében, amelyik sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint ahogy mi el tudjuk képzelni, amelyik kegyelem megadja, hogy az utolsó pillanatban is valaki az Istenhez találjon, talán a beteg ágyán, a halottas ágyán imádkozzon, és azt mondja, Uram, kezedbe teszem le életemet. Én ebben hiszek, hogy az Isten elhunyt fiatal testvérünket is így szólította meg ott a kórházi ágyon összetörve. És ez az ige nekünk szól, akik itt maradtunk, minket figyelmeztet, hogy vigyázzunk, ne az utolsó pillanatban ragadjuk csak meg az Úristen kegyelmét. Készülés közben egy lelkész gondolatait olvastam, ezt szeretném röviden felolvasni, így szól, mert az idők gonoszok áltatnak, hitegetnek, és közben megrabolnak minket. Elveszik erőnket, ifjúságunkat, egészségünket, s végül magát az életet. Elszakítanak szeretteinktől, akik után csak emlék és sírkő marad, és mindeközben mosolyogva hazudnak nekünk egy szebb és boldogabb jövőről. És mi hisszük, mert hinni akarjuk, elfeledkezve közben a legfontosabbról, valahol, valamikor a jelenben, a mában kell történnie valaminek ahhoz, hogy egész, itt a földön eltöltött időnk, jövőnk, életünk értelmet, tartalmat nyerjen. Az idők gonoszak. Eltakarják előlünk a szerető és élő Istent. És talán ez a baleset az Istennek egyfajta függöny nyitogatása. Azt mondja most nekünk, azt mondja a fiataloknak, azt mondja mindenkinek, testvérem, gyermekem, nézd be a függöny mögé. Ne add, hogy becsapjanak. Ne add, hogy elhitt, hogy az élet csak ennyi. Valami egészen másról, valami sokkal többről van szó. Így imádkozunk azokért, akiket ebben az esztendőben, vagy az elmúlt héten kísértünk el utolsó útjukra, vagy akiket elszólított az Úristen, azzal a reménységgel, hogy volt olyan kegyelmes az Isten, hogy utolsó pillanatukban megszólította őket. Még egyszer mondom, nem az idő gonoszak. Az idő az egy fogalom, jön és megy. A gonoszság az az egészben, hogy azt hisszük, hogy mindig lesz időnk kijavítani, amit elrontottunk. Aztán valami történik, és rájövünk, hogy mégsem így van. Az a rettenetes tény van itt körülöttünk, a mi életünkben, hogy meg lehet halni Isten nélkül is. A bűnök, a gonoszok, mert elhitetik velünk, hogy minden rendben, és egyszer csak valami rettenetes helyen találjuk magunkat. És ami imádság elmaradt, az nem pótolható, az erősítő szó soha nem tér vissza. Ez a reformációnak az egyik üzenete. Higgyünk az Isten kegyelmében, hogy elhunyt testvéreinket az utolsó pillanatban megszólítja. Bizonyára sokan tudnának beszámolni ilyen szituációkról, ilyen haldoklásokról. Amikor azt lehetett látni, hogy az elhunyt halál előtt egyszer csak megnyugodott, kisimult az arca, elmosolyodott, és megérkezett az Isten országába. Reformáció következő üzenete az Úr akaratának a megismerése. Ezt mondja az apostol, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Luther idejében néhány ember volt, aki tudta, mi az Úr akarata. Nem olvasták és nem ismerték a Szentírást, s meggondolatlanul, sőt, sötét bűnök közepette élték az életüket. Luther az ige hirdetésével, a reformációval, a Szentírás lefordításával közel vitte az emberekhez az Isten akaratát. Ha már nem tudjátok olvasni, eddig nem tudtátok olvasni, ha nem magyarázták helyesen, akkor itt van, ismerjétek meg az Úr akaratát. Hirdetjük nektek helyesen, tisztán, itt a Szentírás, olvassátok, magyarul, németül, egyre több nyelven. És itt jön egy nagyon nehéz kérdés, hogy Luther korában lehetett azt mondani, bocsánat, én nem tudom, mi az Úr akarata. Luther mondhatta azt, katolikus pappá szenteltek, és a kezemben még nem volt Biblia. Csak amikor teológiai tanár lett, akkor adták oda, hogy egyáltalán olvassa. De mi már pontosan tudjuk az Úristen akaratát. Nekünk már van otthon Bibliánk, ahogy a magyar családok 95%-ában ott van a polcon. De forgatjuk-e, ismerjük-e, hogy mit vár tőlünk az Isten? Ismerjük a gyülekezet életét, magunk életét, egymás életét, és talán elgondolkozunk azon, hogy valóban tudjuk, mi az Úr akarata. Valóban tudjuk, mit akar az Úr akkor, amikor valaki megbánt. Valóban tudjuk, mit akar az Úr akkor, amikor pénzügyi, anyagi dolgok kerülnek elő. Tudunk helyesen dönteni? Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Mert az Úristennek nagyon komoly akarata van a mi életünkkel. Már negyedik hete magyarázzuk a gyermekeknek a 10 parancsolatot a gyermekisten tiszteleten, hogy megértsék, hogy miért mondja az Úristen ezeket a szavakat, miért mondja ezeket a parancsolatokat. És én nagyon remélem, hogy ezek a kisgyermekek ezt meg is értik, de meg tudjuk-e mi érteni, hogy mi az Úr akarata. Nagyon fontos dolog. Fontos a Szentírás olvasása, fontos az ige hallgatása, és fontos, hogy hagyjuk, hogy mindez munkálkodjon a mi szívünkben, a mi életünkben. Igen, fontos az idővel való helyes élés, fontos az Úr akaratának megismerése, és jön egy újabb gondolat, amit elénk helyez az apostol, ami szintén nagyon durvá hangzik ezen a vasárnapon. Tudunk-e hálát adni? Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Vegyük itt sorba, mit jelentett Luthernek a hála, és mit jelent nekünk. Luther a Kiskátéba ezt mondja, hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtményével együtt. Minden veszedelem ellen megoltalmaz, minden gonosztól megvéd és megőriz. És mindez csupán atyai isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, anélkül, hogy arra érdemes vagy méltó lennék. Mind ezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom. És erre mi azt mondjuk, igen, persze, hogy hálát adok az Istennek, hát megőriz a gonosztól, persze atyai jóvoltából segít nekem, de mit tegyek akkor, amikor szomorú vagyok, amikor gyászolok, hogyan adjak hálát? És itt meglátjuk azt, hogy mi gyakran még azért se adunk hálát, ami jó. Hát mit kezdjünk ezzel a mondattal, hogy mindenkor, mindenért? A rosszért, a gyászért. Éppen a gyermekisten tisztelet után, a mostani felnőtt isten tisztelet előtt hívták fel a figyelmet egy hölgyre, ki néhány éve elvesztette 23-24 éves unokáját balesetben, és azóta nem jött a gyülekezetbe. Talán elmaradt a nyugdíjas klub alkalmaiból is. Elmegyek majd meglátogatni, és hogy mondjam el neki, hogy mindig hálát adjon. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz az Istennek ez a szava, hogy mindig, mindenért adjatok hálát. És igen, lehet hálát adni ilyenkor is azért, amit ezen az emberen keresztül kaptak, a szeretetéért, az, hogy itt lehetett, az, hogy élhetett. Lehet ezért hálát adni, még ha nagyon-nagyon nehéz is. Mindenkor hálaadás. A temetőben, a kórházi ágyban, a magányban, épp úgy, mint az örömben és a boldog családi körben. Mennyire fontos és mennyire aktuális üzenet. Még egyszer mondom, nagyon nehéz lecke. Már az is nagy lépés lenne, ha legalább az Isten ajándékaiért hálát tudnánk adni, és azt rendszeresen megköszönnénk. Hát még a hálaadása nehézségek közepette. És én azt gondolom, hogy ilyenkor nő meg egy közösségnek a feladata, hogy oda tudjon menni, vigasztalni tudjon, erősíteni tudjon. Ne csak az elkeseredés legyen ott az életünkben, hanem a hála is. Három üzenet, amelyik semmit nem ér a negyedik nélkül. A negyedik üzenet itt szól, Jézus nevében és Jézus félelmében. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Jézus Krisztus nélkül nem fog menni. Jézus Krisztus nélkül nem tudunk időt beosztani és helyesen élni, Isten akaratát megismerni és őszintén hálát adni mindenhol, mindenért, csak Jézus Krisztussal élve. És kinek nem jutna eszébe egyből, a reformáció legnagyobb üzenete, solus Christus, egyedül Krisztus. Róla tudok én is csak beszélni ma a gyülekezetnek, róla tudok beszélni a temetőben a gyászolóknak, hogy Jézus Krisztus él. Jézus Krisztus élő úrként itt van. Akármilyen gyászt hordozunk, ha csendben imádkozunk hozzá, otthon, vagy akár itt kinn a téren a gyertyákat meggyújtva, Jézus Krisztus oda megy, szeretetével átöleli a gyászolókat, és megvigasztalja őket. Tudom, hogy nehéz elhinni. Tudom, hogy a sebek ezután is fájnak, de lesz egy vigasztalás az életünkben. Mert Jézus Krisztus mindannyiunkért meghalt. Őneki kell lenni a mi életünk középpontjában. Istennek volt egy különös ajándéka Luther Márton számára. Élete utolsó napjaiban erről tehetett bizonságot. 1546. február 15-én vízkereszt ünnepe utáni 6. vasárnapon, 4 nappal a halála előtt, az eisleybeni András templomban mondta el élete utolsó prédikációját. Ennek a befejező mondatait szeretném idézni. Ne akarjuk magunkat bölcsnek tartani, hanem fordítsuk el tekintetünket minden magas méltóságtól, és szemünket egyszerűen becsukva Krisztus igéjéhez tartsuk magunkat. Hozzá menjünk, ahogyan ő olyan barátságosan hívogat. Ezt mondja, egyedül te vagy az én uram és én mesterem, a te tanítványod vagyok. A te tanítványod vagyok. Adja az Úristen, hogy erre tudjunk közeledni, ehhez tudjunk közeledni az elkövetkező vasárnapokon, reformáció ünnepe felé, hogy el tudjuk mondani, a te tanítványod vagyok, Istenem. Akkor is, ha szenvedek, akkor is, ha gyászolok, akkor is, ha nem értenek meg, akkor is, ha hálás vagyok, mert örömért, én a te tanítványod vagyok, Istenem. Nem akarom, hogy bármi elszakítson tőled. Nem akarom nélküled élni az életem. Nem akarom kihasználatlanul hagyni az időt. Hozzád szeretnék közeledni. Akkor is, ha fáj, akkor is, ha szomorú vagyok, a te tanítványod vagyok, Istenem. Ezt mondta egykor Pál apostol, ezt mondta Luther Márton halála előtt néhány nappal, és adja az Úristen, hogy ezt tudjuk mondani mindannyian, a te tanítványod vagyok, Istenem. És adja az Úristen, hogy amikor néhány perc múlva úrvacsorát veszünk, és ide térdelünk az Úr oltárához, és letesszük minden bűnünket, azt is, amit magunk előtt is szégyelünk, amiről senki nem tud, akkor így szabaduljon meg a lelkünk és az életünk. Mert solus Christus, egyedül Krisztus. Ő a mi reménységünk, megváltunk és vigasztalunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon nehéz és kemény volt ez a mai ige, belehasított a mi szívünkbe, de köszönjük, hogy Te ennyire szeretsz minket, hogy áldásodat is adod, de figyelmeztetsz is minket. Urunk Istenünk, a Te irgalmadat kérjük most, a Te kegyelmedet kérjük, Te adj mindannyiunknak vigasztalást, Te erősíts minket, és adj őszinte szembenézést életünkkel, add, hogy így tudjuk venni a Te szent vacsorádat. Kérünk, tisztíts meg minket, vigasztalj meg minket, emelj fel minket. Amen.